Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Jókai Mór. És mégis mozog a föld.
A Kerepesi úton még nagy a sivatag. A hírhedett Zrínyi kávéházon túl a nagy messzeségre kitolt Rókus kórház tömör alakjáig nem látni egyebet, mint nehány kisvárosi csárdát. Csoll Lamberti sem tudhatta, hogy hol van az az olimpi látvány, amelybe ő be akar menni. Szerencsére jött rá szemközt egy bús hazafi.
Ugye a hallja, Kent Meister? Nem tudná nekem megmutatni, merre van az a hetz?
A bikahetsz és a kutyahetsz olyan témulatságok lévén, amikben lelkeseszű minőség testi állapotját megjelentetni nem szokta. Annál fogva én a nemzetes úrnak ezen elmebeli kívánságának hiányosságát tapasztalataim értelmében be nem tölthetem, hanem gyorsítsa a nemzetes úr lépéseinek nyomdokait előre. Amottan leng egy úriember, Kurincs Tiblik hüvelyébe rekesztett lábakkal. Az nyilván egy célra törekszik, attól meggyerheti a kellő felvilágosodást.
Csoll Lamberti még ilyen kikanyarított stílusban nem hallott senkit beszélni. Aztán elkezdett ugyancsak szaladni az előtte haladó után. Felismerte benne Bálvándit, s amint utolérte, jót ütött a sipkájára a tömött bőrdohányzacskóval.
Szervusz, német!
Bálvándi pedig a kezében levő kutyakorbáccsal abban a nyomban visszacsapott az üdvözlő lábszáraira.
Szervusz, kozák!
Ő is éppen a hetszbe igyekezett. Azért volt a csizma meg a korbács, mert abba a publikum is beleszól néha. Mindjárt fogta karon az ő kedves barátját, még a belépti díjat is ő tette le érte.
Ma reggelig együtt mulatunk.
A vendégekhez közel állt egy vizes kád. Abban volt egy kézi fecskendő, s azzal a falkerítésre felkapaszkodott ingyen publikumot végig fecskenthették. A sok lefecskendett kölyök sivalkodott és pusztult a falról, s két perc múlva megint ott volt valamennyi.
Lássuk már a kutya alkot!
Egy bagaria csizmás pecér kivezetett örveinél fogva két szelindeket. Az egyik sárga volt, a másik csíkos. A sárga nehezebbnek látszott, erősebbnek, de a csíkos gyorsabbnak ígérkezett.
Ki fogad a csíkosra a sárga ellen?
Én a sárga mellett.
Kettőt egyre!
S két fényes tallért dobott a földre.
Meggubbellírozom!
A mészáros legény is behajítá a maga tallérját, majd fölszedi, aki nyertes marad. A pecér leoldozta a két szelindek nyakáról az örveket, s azután összeereszti őket. Mielőtt azonban kitörhetett volna a két nagy hatalmasság között a háború, egy vásott kölyök ottan a kőfal tetején, akit az imént pofon vízipuskáztak, azt a mulatságos bosszút szerezte magának, hogy onnan a magasból egy nagy, círmos macskát hajított le a szelindekek közé. E váratlan intervenció azt eredményezte, hogy a két ellenséges szelindek egyszerre koalíciót csinált a közös ellenség, a círmos ellen, s mind a ketten nekiestek. A círmos észrevette az akácfát, amihez a mellvéd volt szegezve. Felugrott rá, s egy perc alatt fenn volt a tetején.
Le kell onnan kergetni azt a macskát!
A publikum dühös volt. Akik egymás ellen fogadtak, ki voltak játszva. Utoljára Vasztl, a felgyűrközött mészáros legény úgy hajította sonfabottyát a fára ugató kutyák közé, hogy azok vonítva futottak el onnan. Most következett az előadás legnevezetesebb része, a bikahet. A szomszéd ház tulajdonosa Mészáros volt. Ott állt az udvar hátulján a vágóhíd, ahol a hecben elesett és megsebesült marhákat menten le is vágták. És ennek kettős haszna volt. Az egyik az, hogy az alsóbrendű polgárság, különösen a magyar ajkú lakosság valami nemesebb élvezetben is részesült. A másik meg az, hogy a tülekedésben kifáradt bikák húsa sokkal porhanyósabbá, és így élvezhetőbbé vált a közönségre nézve. Minél fogva mind erkölcsnemesítési, mind diétetikai szempontból a heccek hatóságilag is pártfogoltattak. Annál inkább sajnálom, hogy mindazt a lelked gyönyörködtető látványt le nem írhatom, melyel egy-egy megdühített bika és egy bivajbika párharca kecsegtet. Azért, mert a bika ugyanis, amint a ketrecből a bivajbikát ráeresztették, úgy megijedt, hogy nekifutott a kert kapujának. Azon az első rohammal keresztül törte magát, mint egy bajadzó az abroncspapíron, akkor aztán neki a legszélesebb utcának. Ezzel a komédia átplántálta magát a szabadba. A bika legázolt és feldöfött valami 6 vagy 7 embert. Vándi e nemzeti mulatság után fölülteti kedves barátját egy bérkocsiba, hogy ígérete szerint minden élvezeten keresztül vigye, ami csak fél századdal ezelőtt Budapesten kínálkozott. Legelőször is átvitte Budára a 3 kapáshoz, Csájára. Innen aztán a jó barátok odább mentek, nem anélkül, hogy egy ott maradt szerb gajdosnak a csizmaszárába tüzes taplót ne dugtanak légyen. Berti teste kívánta a fürdést. Bálvándi elvitte őt a sáros fürdőbe. Következett a csónakázás vissza Pestre. Ekkor már éjfél felé járt az idő. Napirenden állt a szolgálóbál a nagy gárdistánál. Ott a két jó barátnak sikerült a hentes legényeket meg a fiáker legényeket összeveszíteni. Mikor aztán ütlegre került a sor, akkor elszaladtak, felkiabálva az alvó várost, tűz van, s becsengetve sorba minden kapun. Végre befogadták őket a mindig vendégszerető Zrínyi otthonos csarnokai. Ott talált Berti egy csoport kozákot, akik nasivasit játszottak. Leült közéjük. Először ő nyerte el minden pénzüket, azután azok nyerték el minden pénzét. Akkor beledühödött, és kölcsönkért Bálvánditól 100 forintot.
Nem adok én, ha csak valami zálogot nem adsz.
Hát mit adjak? A bekecsemet?
Ingyen sem kell.
Kötelezvényt.
Add ide azt a gyűrűt az ujjadról.
Ez a feleségem jegygyűrűje.
Bánom, és én holnap visszaváltod.
Ilyen formán elmulatott reggelig, és minden mulatságot a Bálvándi pénze bánta, aki aztán még haza is vitte barátját a fehér hajóba, s le is fekteté szépen. Berti aludt 9 óráig. Akkor felébredt. Eszébe jutott lassanként, hogy nem otthon van, Gödénylakon. Aztán apródonként arra is rájött, hogy most Pesten van.
Herein!
No hát, itt vagyok.
Vasztl az, a Mészáros legény, akit a tegnapi állatviadalon volt szerencséje tisztelhetni.
Látom, vakapát, hogy itt vagy. De hát miért vagy itt?
No, hadd látom, kiüt engem a földhöz.
Üssön a földhöz a 7 ágú mennydörgő mennykő. Hát mit jössz te én hozzám?
Hogy mit jövök én az úrhoz? Hát nem az úr hitt engem ide?
Én hittalak. Hát mikor hallottad te az én szavamat?
Hiszen nyomtatva van. Ekkora betűkkel mi, mint az öklöm.
Mi van nyomtatva te?
azzal kinyitá Vasztl Berti szoba ajtaját, s ott láthatá Berti a hirdetményt felragasztva.
Csollán Berti a török szultán első akrobatája, ezennel felhívja Budapest minden birkózóit küzdelemre. Aki őt földhöz tudja vágni, annak 100 forint jutalmat ígér.
No hát, az úr az a Csollán Berti, vagy nem az úr az?
Zsiványság, akasztani valóság az egész dolog. Én nem birkózhatám, nekem nem ez a mesterségem.
De nem oda-buda. Az embert ide bolondítják, azt gondolja, hogy ami nyomtatlan van, az már olyan, mint a Szentírás. Nekem az úr 100 forintot vesz ki a zsebemből, ha nem akar birkózni. Én már előre egy új bekecset is vettem magamnak erre a kontóra.
Hogy volt ez a bekecs?
10 forint.
Hát megadom azt a 10 forintot, s aztán menjen édes barátom Isten hírével.
Na, tőlem ugyan olcsó megszabadult az úr. Tudja, én jó gyerek vagyok, olyan, mint a tej. Hanem mindjárt jön ám a Krajcz Szuppentóni, meg a 9 veklis Jóska. Azok nem adják magukat ilyen apró pénzzel kifizettetni. Nem olyan jámból, fiúk, mint én. Na, Istennek ajánlom az urat.
Berti rögtön befogatott, s úgy elkihajtatott Pest városából, hogy még az orrát sem dugta ki a napvilágra, amíg a vámon túl nem voltak. Csak időre, évek múlva kapott egy cédulát Pestről, melyre ez volt írva.
Hát hogy tetszett a fehérhajói komédia? Bálvándi, komédiás direktor.
Ez volt az egyik visszatromfolás. Bálvándi pedig még aznap délelőtt ellátogatott Katinkához.
Ne várja, bizaszt. Tegnap este megjött, leült kártyázni. Elvesztette utoljára még a jegygyűrűjét is. Azzal hazament.
Adja ide azt a gyűrűt azonnal.
De hogy adom? Nagy pénz árában van ez nálam.
Hát mit akar vele?
Felkeresem vele azt, akinek az ujján maga, szép asszony, örömestebb fogja látni, s annak adom.
Maga ördög.
Bizony megcsókoltatta a feszületet, kedves barátom, mikor a püspök oda nyújtotta eléd.
Kötődék Biróci az ő kedves barátjával, Kálmánnal, amint vége volt a keresztfelszentelési szertartásnak, mely István király napján a Decséri család templomában megtartatott.
No de valljuk meg, hogy örömes tetted. Azt a helyet érinték ajkaid a mi urunk megváltunk aranyból formát alakján, amelyet egy perccel előbb a mennyei szépségű Dorotea grófnő ajkai érintének, s így kétszeres volt az áldás.
Hát még ha a mi urunk idvezítünk nem volna ott a két csók között?
Eredj te! Egy lélegzettel szidalmazod a szűzerényt, a jó barátodat és az idvezítőt.
Ha olyan szép fiú volnék, mint te, én is úgy tennék, mint te.
Részeg vagy te nagyon?
Az meg lehet, de te is az vagy. Én bortól, te pedig szép szemektől vagy ittas. Ha a kacenjammer előjön, nem tudom, melyikünknek a feje fog fájni jobban.
Mikor visszatértek a terembe, Kálmánnak egy pillanatra alkalma volt Doroteával összetalálkozni. A gróf kisasszony megszorítá a kezét, és fülébe súgott.
Most mondd el, atyám, hogy mához egy hétre statúcióra vagyunk hivatalosak a kordicai uradalomba. Elmegyünk mind. Ön is velünk jön.
A Korda folyam ős forrása az északi Kárpátok között fakad. Egy magas, meredek sziklafal közepéből három öles magasból tör elő oly erős rohammal, hogy öt ölnyi ívboltat képezve omlik alá. Ez a hely a tökéletes magány hazája. Ezt még nem taposta emberi láb. A kordicai statúció két hét helyett két hónap múlva lett megtartva. Jóval későbben, mint ahogy Bálvándi kitűzte. Ennek pedig az volt az oka, hogy a fő dolog, a vendégek elhelyezése nem engedett magával alkudni. Mikor Bálvándi megtekinti új uradalmát, hát akkor mindjárt rájött, hogy ő itt a beiktatást meg nem tarthatja, mert a sok vendéget nem tudja hova eltenni. Egy szeles éjszakán felgyújtatta kordicát, s a rongyos házak végig leégtek. Szennyes vackok, szurtos cókmok, bűzös limlom, minden odaégett bennük. Akkor aztán összeszedte Heves és Zaránd megyében a maga híres faragó embereit, felküldte őket kordicára, s két hónap alatt olyan új falut építetett a leégettek számára, hogy csak úgy tündökölt. Ellátta a jobbágyait házi bútorokkal, vászonnal, edénnyel, hajtatott fel nekik egész csorda tehenet. Úgyhogy, mikor a statúció nap eljött, a vendégsereg egyesével, családonként egy-egy külön parasztházhoz jutott szállásra, ahol hálálkodó jobbágy nép szolgálta ki, s leste még a kívánságát is. Pedig 300-at haladt az úri vendégek száma, kocsis, hajdú, inas azon kívül. Egy olyan roppant birtoknak, mely három vármegyében fekszik, s Galíciával is határos, a statúciója is nagyszerű. Törvény szerint minden szomszédot meg kell a beiktatásra hívni, s nem csak a nemességnek, a parasztságnak is jelen kell lenni. Ilyen formán a statúción olyan vegyes társaság keveredik össze, amilyent soha az életben szánt szándék vagy vakeset össze nem bír állítani. Az egymás után érkezők bediktálják neveiket a jegyzőkönyvbe. S a decséri család neve megtűri, hogy Dorotea grófnő neve után következzék Csollánné Sátori Katinka neve. Bálvándi azzal vette rá Katinkát, hogy jöjjön el a statúciójára, hogy visszaadta elzálogosított jegygyűrűjét, minden kárpótlás nélkül. Azt nem mondta meg neki előre, hogy Kálmánt is ott fogja találni. Kálmán sem talált valami megbámulni valót azon, hogy a neve előtt egy rég elfeledett nevet látott meg. A szájét. A minőség is utána volt írva.
Mint Csollán Bertalan úr meghatalmazottja.
Te Kálmán, látod azt a hosszú nyakú mendikást? Fogadok veled 10 aranyban egy fületlen gomb ellen, hogy azért küldte ide Berté, hogy amikor javában folyik a beiktatás, felálljon protestálni.
Mi jogon?
Semmi jogon. Csak hogy megzavarja a mulatságot. Okait előadni van ideje egy évig a királyi tábla előtt.
Nincs elveszteni való fületlen gombom.
S ezt aztán minden ismerősének elmondta Bálvándi, aminél fogva a szájé akármerre fordult, mindenütt mosolygó képekkel találkozott. Előre ki volt találva a rébusza. Megérkezés utáni napra volt rendezve egy hajtóvadászat. Ez volt az ünnepély előzménye, és annak is megvolt a maga jogosult indoka. Az útcsináló jobbágyok nem kevesebb, mint 9 medvével találkoztak. Azok közül egyet megpuskáztak, de elmenekült. Egy másik vén mackó pedig az őt zavaró rusznyáknak a hátáról mind letépte az irhabőrt. Tehát elébb meg kell tisztítani az erdőt a fennevadaktól. 600 hajtó volt kirendelve, akik hajnal előtt megindultak állomásaikról, míg az uraságok a villás reggeli után húztak sorsot a helyekért. Egy kis kegyes csalás volt bíz abban az egész sorshúzásban, hogy ki hova jusson és kinek a társaságában, ami nem nagy boszorkányság egy olyan sorsjegyes zacskó mellett, melynek több rekesztéke van, s a belenyúló csak azt a nevet húzhatja ki belőle, amelyet a rendező akar. Katinka ezt a nevet húzta, kordafő.
Ki lesz az én gavallérom? Ki húzott kordafőt?
Én voltam az a szerencsés.
Rá nem ismertem önre. Hát ugyan hová tette ön a bajuszát? Berút ön így. Na, hát ha egymásnak jutottunk, induljunk a helyünkre.
Delnő ruganyos léptekkel haladt előre a meredek hegyi úton fölfelé. Karcsú termetének délcegségét emelte a kurtán feltűzött feszes vadászöltöny.
Nem fáradt ön el?
Nem. Talán kegyet kíván megpihenni?
Én nem fáradok el soha.
Végre elértek ahhoz a meredek hegy szakadékhoz, mely a kordafőt eddig hozzájárulhatatlanná tette. Az új birtokos gondoskodott az átjárásról. Egy óriási, 10 öles fenyőszálat kivágatott az innenső marton, s a keresztül dőlő kolosz lett az átvezető híd. Annak levagdalták az ágait, s azon kellett végighaladni a 10 öles mélység felett, mely tele volt a szarvasok elhányt agancsaival. Az egy szál fenyőből álló hídra lépve, Kálmánt mégis rávitte az ember szeretet, s a gavallédi kötelesség, hogy Katinkát megkínálja kezével.
Fogódzék kezembe, nehogy leszédüljön.
Katinka elfogadta a nyújtott kezet, s engedte magát vezetni a veszedelmes hídon.
Ha én itt most eltalálnék szédülni, és lerántanám önt magammal azok közé, az agancsok közé.
Inkább én essem azokra az agancsokra, mint azok ér rám.
Menjen, nem kell többet a keze.
A nap még nem jött elő a hegyek mögül. A szivárvány még nem volt jelen, a szép látványnak még hiányzott a tündéri színe. Akinek legkevesebb érzéke volt a tájkép rendkívüli szépsége iránt, az a rusznyák vezető volt. Az mindjárt leült egy mohos kőre, elővette a szeredásából a fokhagymát meg a szalonnát, s elkezdett pánizálni. Katinka fogta magát, odaült mellé, beszédbe ereszkedett vele, elkezdett kérdezősködni feleségéről, gyermekeiről, egész pereputját kitudakolta, aközben kínálgatta saját pálinkás putykosával, ami rummal volt megtöltve. A jó embernek ez tetszett legjobban az egész diskurzusban. Meg is felelt neki emberül, ivott, mint a kefekötő, s azután elaludt, mint a juhászbunda. Kálmán pedig ez alatt elővette az albumát, meg a rajzónyját, s megkísérté lerajzolni ezt a festői képet, s aztán kétségbe esve tapasztalá, hogy ez az ő festői talentumát meghaladja. Akkor aztán fogta a puskáját, s felállt egy kőre, s azt hitte, hogy most neki az a kötelessége, hogy lesse a medvét.
Egyéb iránt nincs miért ott állni önnek és lesni a medvét, amíg a hajtás el nem kezdődik. Addig leülhetne ön ide mellém, ha a fogadása nem tartja az ellenkezőt.
Kegyed többször is volt már hajtóvadászaton, hogy úgy ismeri a szokást?
Nagyon sokszor. Atyám sokszor elvitt magával. Lőttem is nagy vadakat.
De igen, kérem kegyedet, hogy ne tegye a fejét a puskacsőre.
Tessék velem parancsolni. Az önnek oly rettenetesen jól illik, mikor parancsol, mint amilyen rettenetes rosszul illik nekem, mikor engedelmeskedem.
Nem tanították rá.
És mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádió változata. A 9. részt hallották. Jenői Kálmán, Kocsona Péter Dániel. Katinka, Szabó Erika. Dorotea, Kövesi Csenge. Csollán Berti, Tamási Zoltán. Cseresnyés, Hunyadkürti István. Bálvándi, Kelemen József. Vasztor, Szabó Győző. Biróci, Jaskó Bálint. Közreműködött, Hevesi László. Zenei szerkesztő és hangmester Borbé Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vita Péter. A Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTV-a 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediafrick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg. következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Gyúkai Mór, és mégis mozog a föld.
Kálmán csípős megjegyzésére Katinka nagyot sóhajtva folytatá, maga elé nézve, s két összekulcsolt kezét térdei közé szorítva.
Gyermekkorom óta ahhoz szoktatott minden, hogy én leszek a családban az úr. Rám nézve külön törvényt alkottak. Ez lesz a férjed, senki más. Lássa ön, ezelőtt két hónappal arra a gondolatra jöttem, hogy írok annak az embernek, jöjjön értem. Vigyen haza, lakjunk együtt. Törődjünk össze. Akkor az feljött Pestre. Összeült kártyázni Bálvándival. Feltette kártyára a jegygyűrűmet, s elvesztette azt. Azzal hazament. Nekem azt sem mondta jó éjszakát.
S Bálvándi aztán visszaadta a gyűrűt nagycsádnak.
Igenis, visszaadta. Semmi titok nincsen benne. Bálvándinak is volt egy talánya életem rejtélyei közt. Csak volt. Már ki van találva. Ítéljen fölöttem, aki Istennek érzi magát.
Kálmán félt, hogy most mindjárt sírni fog. Nem bizaz.
Apropó, nem lett ő még pápistává?
Még nem.
Én azt hallottam.
Eközben feljött a hátuk mögötti szikla orom fölé a nap. És abban a percben ott állt előttük az a csodaszép tünemény, a szivárványos dicskör.
Ugyan, mondja meg ön, miért futott el tőlem olyan egyszerre? Én vétettem önnek valamit? Féltékeny volt ön valakire? Vagy csak egyszerűen meggyűlölte a két szememet, és nem akar többé beléjük nézni? Feleljen, mert innen nincs hova menekülni. A rusznyák holt részegen alszik. Egyedül vagyunk. Mondja meg, miért gyűlölt meg engem?
Jól van, asszonyom. Ön őszinte volt hozzám, én is az leszek. Minden készen volt nálam. Becsület szóra felvett pénz, vakon induló szenvedély, mámortól ittas vágy. Akkor elmentem önhöz, és akkor fölébredtem. Engem ez az emlék még akkor is melegíteni fog, ha valaha megérem, hogy megőszülök. De folytatása ennek nincs. Én elmondtam önnek a magam ábrándját. Hölgy, ha szeretsz, ne szeress mást. Ön mást mondott. Férfi, ha szeretsz, ne szeress mást. Itt nálam egy másik világ. Lakjunk abban. Én ezért a másik világért meg tudtam volna halni. Mert ez a másik világ két ember számára elég nagy. De asszonyom, három ember számára már nagyon kicsiny.
Tehát Bálvándi volt az oka mégis?
Kálmán hagyta őt sírni. Hiába volt már az.
Hanem egyet még elhallgatott ön. A fő dolgot. Ugye milyen közel ülünk egymáshoz? És mégis egy nagy hideg alpes áll közöttünk. Mi az?
Az, hogy már mást szeretek.
Fordítsa vissza az arcát felém. Mind nem igaz, amit ön beszélt. Az ön tekintetében nem leskelődik az a sárga szemű szörnyeteg, aminek Féltés a neve. Aki félt, az küzd. Aki félt, az tesz. Az elfutásnak neve megijedés.
Engem több társammal együtt egy ifjúkori fogadás kötelezett. hogy mi minden tehetségünkkel, egész életünkkel a szegény, önfiaitól is elhagyott nemzet újra felélesztésének munkájába kezdünk. Tollal, szóval, karddal, hegedűvel, eszmével és iparral. Egyik barátom megindult új világot hódítani, mint színész. Másik óvilágot keresni, mint tudós. Harmadik az igazságot búvárkodja. Negyedik a nemzeti zenét élesztgeti, és mind koldusbottal a kezeikben. Azon a napon, melyen utoljára voltam önnél, találkoztam-e barátaimmal. Mindenik haladt. Mindenik küzdött ez alatt. Rám volt bízva a legdrágább. A nemzeti nyelv győzelemre juttatása. És én nem tettem semmit. Elítéltem magamat. S végrehajtottam magamon az ítéletet. Ez történt velem, asszonyom.
Kálmán lelkesülten emelte föl ragyogó arcát. Azt hitte, hogy most szárnyakat öltött, nem követheti őt az a hölgy.
Most fogtam már meg. Önnek magas missziója volt. Nagyszerű, merész, örgyöngő hivatás. De hát ki mondta azt, hogy én a hivatásának útjában állok? Szólt ön én nekem erről valaha egy szót is? Kérdezte tőlem valaha, hát te nem akarsz-e így eszményi, így őrjöngésbe vezető útra együtt jönni velem? Gyötröttem én önt? Rontottam-e rideg szeszéllyel a hímes ábrándokat? De nehogy azt gondolja ön, kedves barátom, hogy én itt most önnek egy eldobott fortékát árulok, s még rádicsérem az elócsárlottat. Nem. Csak önt akarom saját maga felől felvilágosítani. Mert látom, hogy ön egészen tévedésben van önmaga felől. Hová menekült ön? Tám ment azoknak a tudósoknak a nyomdokába. Nem oda ment, hanem fellépett az excellenciás urak hintajába, s vitette magát azon az úton, amelyen nem göröngyök, de sima parkettek fogadják a vándort. És most szerelmesen egy nagy méltóságú, angyali szép Madonna arcba.
Kálmán elbámulva tekinte a hölgy arcába. Abban ugyan megláthatta, hogy mi az a sárga szemű szörnyeteg.
Még a bajuszát is levette a kedvükért, hogy hozzájuk íjjék. Szegény Kálmán, hogy darabolja el magát apródonként? Minden nap egy kis morzsácskát kívánnak belőle. De az, mi magasan van, az egyúttal messze is van. Mikorra jut el ön oda? Tegnap odaadta a bajuszát, holnap meg fogja hajtani a térdét az oltár előtt. Ott nem ír majd hazafias verseket, ott nem emeli fel nemzetének semmi porba esett dolgát. Ott nem fog ön magyar komédiásokat pártfogolni, hanem szolgálni fog azért a szép arcért, akit meg kell szolgálni. Ez mind nem lesz így. Nem vár önre a szép Madonna arc, amíg ön felnő nagy emberré. Kész nagy emberek is vannak már a világon, s a legelső jó alkalomnál úgy elfelejtik önt, mintha sose szorították volna meg a kezét. No, ne ugorjék fel mellőlem! Önök valósággal szeretik egymást, és sohasem fogják egymást elfelejteni. És így megtörténhetik, hogy majd tán 10 év múlva ismét összetalálkozik ön Dorottya grófnővel, aki már valószínűleg özvegy lesz, valami német uralkodó herceg özvegye. Akkor aztán meg fogja őt nyerhetni. Akkor az öné lesz. Hanem akkor mi különbség lesz kettőnk között? Asszonyok vagyunk mind. Egyikünknek csak ott van a szíve, ahol a másiké. Én sem vagyok angyal. Nem hazudom, nem ámítok. De ha én vétek ön ellen, eltaposhat, s ha megszán, újra megbocsáthat. De ha az a magas hölgy szívig sérti önt, azt mosolyogva kell önnek fogadni. Hogy került ön ide erre a helyre? Talán a véletlen hozott össze. Nem jön ön arra a gondolatra, hogy ön azért van most itt, hogy ne legyen ott, ahol most másnak van jelenete?
Milyen véghetetlen mélység és magasság egy nőnek szerelme. Az ember elszédül, ha hosszan néz belé.
A nap egyre magasabbra szállt, a lég forró volt, Virág illat ártól, fenyő ábrától terhes. A légben hangzottak a fülemüle csókok. A vízesés szivárványa egészen alálapult már a földre, mintha egymáshoz akarná szorítani őket, Íris bűvös szalagjával. A nő csupa gyöngétség volt. A nő csupa asszony volt. Asszony, minőnek a természet remekbe alkotá, hogy még a bűne is szép legyen. Egy tündér, ki boldogsággal öl meg. Egy istennő, aki meghódol. E percben csörtető robaj közelíte a völgy felől. A sűrű tövisbozóton keresztül törtetett valami a meredeken fölfelé. Kálmán fölugrott és fölkapta fegyverét. Nem soká váratott magára. Előzuhant a fenyőbokrok közül. Pompás, fekete, nőstény medve volt. Hat lábnál magasabb, sűrű, lompos szőrű. Két lábra állva jött. Egyik első lábával törte maga előtt a bozótot. Két fiát hozta magával. Kálmán könnyen agyonlőhette volna. De nem tette. Kitelik tőle poéta. Amikor aztán eltűnt a szemei elől, akkor leereszté puskáját.
Miért nem lőtte meg?
Megnyírkosodott a lőpor a puskám serpenyőjében a vízesés miatt.
Azonban a medve nem menekült el olyan könnyen, mint akarta. Amint a hegy szakadékhoz ért, az egyik bocs, melyet ügyetlen kezében tartott, megriadt a meredélytől, s kiugrott az anyja öléből, s elkezdett botorkálni vissza a bozót felé.
A medve visszajön!
Nem jött kihívó fenyegetéssel ordítva két lábon, hanem lelapult a nosont, s nyihogva kereste a bokrokat elbújt fia végett. Nyugtalanul morgott, nyöszörgött, mintha mondaná, ne bántsatok, én sem bántalak titeket. Megtalálta a kölyket.
Álljon félre az utamból!
Katinka puskáját hevült arcához emelve célzott a vadállatra. Az anyamedve is észrevette őt, s elkezdett sírni, mint egy ember. Lehetetlen volt azt a sírást nem érteni. Mikor az anyamedve elterült, a kis medvebocs odabújt hozzá, emlőjét keresni, mely tejet nem állt többé. A szép hölgy pedig odafutott az elejtett vadhoz, felkapta nyakánál fogva a kis medvekölyket, s karjára vette azt. Az összevérzett állattól csupa vér lett mindkét keze, és hímzett fehér inggallérja, s az a csipke melfodor végig, hullámzó szép kebelén.
Szőnyeg lesz a bőréből. A húsa is pompás. Ám bár most sovány a szoptatástól, de a talpai, fejedelmi asztalra való ínyentségek, azokat meg akarom ízlelni.
Hát a kis medve, bocs.
Magamhoz veszem. Jobb dolga lesz nálam, mint a nagyságos mamánál volt. Kávés kalácson, cukros mogyoron fog felnövekedni. És egész életére gondoskodva lesz ételéről, nyugalmáról és ketrecéről.
Olyan kedves kis állat volt. Úgy bújt kegyes pártfogó néja keblére, hogy Katinka egészen belé szeretett. Talált már jegygyűrűje számára helyet. Felhúzta azt a kis medvebocs egyik ujjacskájára. A fővadásztanya azon a kerektisztáson volt fölütve, ahol decsériék tartottak állomást, Bálvándi és a főispán kíséretében. Ide hozták az elejtett medvét. El kell ismerni, hogy deréklövés volt mind a kettő. Az egyik a tüdején ment keresztül, a másik a szívét szakította el. Minden vadásznak becsületére válnék.
Gratulálok nagyságnak! Megmentette az egész társaságnak a becsületét. Ezek az urak mind úgy lőttek, hogy valamennyi megérdemlette a bajuszt.
No, de legalább lőttek. Az én vitéz kísérőm csak el sem sütötte a puskáját, mikor a medvét látta ránk jönni. Bizonyosan azt gondolta, hogy ha kilövi a puskáját, hát mivel védelmezi majd meg magát a medve ellen?
A rossz lövőket megszokás büntetni. Puskaporral mázoltatik bajusz az ábrázatjukra. Ez viszont a győztes jogaihoz tartozik.
Katinka saját finom fehér ujjacskáját mártogatá a lőporos tülökbe, s a nedves fekete mázzal végrehajtá az irgalmatlan ítéletet a vádlottakon. Utoljára maradt Kálmán, a legfőbb bűnös, aki még nem is lőtt. Katinka nagy gonddal egy pár olyan bajuszt rajzolt a bűnhöncnek a sima ajkára, amilyen volt az, amit feláldozott.
Nos, hát nem ilyen volt-e?
Az összevergődött vadásztársaság neki telepedett a vadászlakomának. Száraz gajból vadásztüzet raknak, nyers vesszőre szúrt szalonnát, kenyeret pirítgatnak rajta, s a pirított szalonna zsírját a pirított kenyérre csepegtetik. Bálvándi szokott kedves modorával mulattatá Dorotea grófnőt. Megtanítá őt azon nevezetes tudományra, hogyan kell a parázsnál pirított szalonna szelettel a kenyér szeletet bezsírozni. A kontesznek nagyon tetszett ez a művészet, sokat nevetett rajta. Kálmánnak pedig félszeme mindig ott volt rajtuk. Egyszer, mikor félremélázott Kálmán, pákos vadászeb elvitte az orra elől az elkészített pirítósát. Volt rá kacaj, még a kutya is ő vele tréfálódik, pedig hiszen kezében van a bot.
De hát önnek hiába van fegyver a kezében. Se lőni, se ütni nem szokott.
S kecsesen szopta be finom pici ujját, mely zsíros lett a kenyértől.
Vajon lemosta-e róla elébb a vért?
Soha nem használok semmiféle fegyvert asszonyok ellenében. Én nőt nem tudok ölni, még ha medve is.
De barátom Kálmán, ha a hímét láttad volna a medvének, annál még jobban eszedbe jutott volna az udvariasság érzete.
Azt megpróbálhatja velem akármiféle hím a világom.
Dobd el azt a rossz dióverőt, pajtás. Annak csak a formája puska. Inkább hozd az én lazzarinómat. Te kísérhetnéd a hölgyeket.
Azzal megindult a vadászmenet. A medvét lombokkal díszített bivajszekérre tették. Egyszer csak az előre haladt vadászcsoportból hátra marad egy alak, s csatlakozik a decsérjék kíséretéhez. A száit ismerik meg benne.
Uraim, azok a vadászurak oda elől arról beszélnek, hogy az a vérmedve, ami négy lövést elvitt, nem futott el messze, hanem elrejtőzött itt valahol a sűrűben.
Az bizony meg lehet.
És hogy annak az a szokása, hogy visszatér arra a helyre, ahol megsebesítették, s akit akkor elől utol talál, azt mind összetépi.
Ajaj, kivált, ha boszorkánymedve talál az lenni, akkor aztán vígan vagyunk.
Mi az a boszorkánymedve?
Abban áll a boszorkánysága, hogy akárhány golyót lőnek rá, csak elkapja a markával, mint a legyet, a szájába teszi, lenyeli. Másnap mind ott találják a golyóbisokat utána. Megkövetem alásan, nem mondhatom meg, hogy miben.
Melyik oldalára futott el a medve?
Erre, felénkni.
A sors egy nap kétszer még vadász szerencsét sem ad.
Már alkonyodott, mikor a hosszan elnyúlt vadászmenet dereka a bozóton keresztül hatolt, a hajtók rémletes ordítása vedi fel egyszerre az erdőt. Néhány puskaroppanás hallatszik itt-amott, azután kísértetes jajgatás, mint a halálra tépászolt vadász segélyordítása. És közbe az az ádáz mormogás, amiről olyan jól rá lehet ismerni, a medvére.
Itt jön!
Óriási állat lehetett, 6 lábnál magasabb, s úgy látszott, mintha egyenesen feléjük tartana. Valaki rálőtt a bozótból, mire a medve hirtelen felkapott egy roppant nagy követ, s ordítva hajítá azt a vadász felé.
Jézus segíts! Ez az ördöngös medve maga!
A szájának sem kellett több, futott, amerre medvét nem látott.
Hop, hop, ho, 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 hop, 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 itt baj lesz, hol a fegyverem?
Jó kézben van.
De hiszen lőheted azt akárhol, uram! Holnapra mind fekete cukor lesz belőlünk!
Kálmánnak lázasan dobogott a szíve. Olyan közelre várta be a nagy fenevadat, hogy csak az utolsó borókabozót választotta már el tőle. Akkor célzott rá, és lőtt. A medve nagyot mordult, és nem esett el.
Mondtam, hogy elkapja a golyót!
A medve 6 lépésnyire állt Kálmán előtt. Akkor legbiztosabban vette célba a fejét az állatnak, és rálőtt. A medve megrázta a fejét, fel sem vette a lövést.
Fel a fára! Fel a fára!
Hanem Kálmán a helyett megkapta a cső végét, boldog felét fordította a puskának, s egy ugrással a medve előtt teremve olyat sózott a medve fejére, hogy az azt kiáltotta rá.
Dosta!
Az pedig oroszul annyit tesz, hogy elég, mert hiszen nem volt az se vérmedve, se boszorkány állat, hanem egy hosszú, rossznyák legény medvebőrbe öltöztetve. S aztán nem is a regényírói végzet rendezte ezt a jelenetet, hanem Bálvándi úr. Össze volt arra beszélve az egész társaság, csak Aszályi nem. Azt azért ijesztgették agyon, hogy közölje félelmét Kálmánnal. Azért cserélte el Bálvándi Kálmánnal a saját puskáját, melybe golyó helyett bodzafabél volt. S azért beszélte a vén rusznyák a meséket a boszorkányos medvéről. Katinka a kalapja mellől minden diadal jelvényt letépett, mikor ezt hírül vitték neki. Bálvándi ki volt vetve a sáncából. Kálmán pedig annál nagyobb zavarba jött, mikor megtudta, hogy ez csak tréfa.
Lovajtás, most valóban úgy viselted magad, mint valódi bátor vadász. És a festett bajuszviselés büntetése alól is fel vagy oldva. Hölgy festette, hölgy törölje le. Dorotea grófnő, lesz olyan kegyes?
Eleget integettem önnek, de nem vette észre, hogy jöjjön erre az oldalra. Én megsúgtam volna, hogy mivel akarják önt megtréfálni.
Azonban a festett bajusz oda volt száradva. Azt a száraz zsebkendő le nem vitte. A grófnő nem sokat gondolkodott, mit tegyen. A zsebkendő egyik szögletét saját legédesebb ajkaival megnyálazá, s e mennyei ambróziával törölte le onnan a megszégyenítő bajuszt.
És mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádióváltozata. A 10. részt hallották. Narrátor Vida Péter. Jenői Kálmán, Kozona Péter Dániel. Katinka Szabó Erika. Dorotea Kövesi Csenge. Pálvándi Kelemen József. Asszályi Mózes András. Rusznyák Zajzan Zsolt. Közreműködött Nagy Viktor, Szervén Tibor. Zenei szerkesztő és hangmester Borbély Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vida Péter. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediafreak.hu oldalon.
Sorozat következő részét jövő héten vasárnap 1 óra 3 perctől hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen.
2 óra